Kedves hallgatóink, folytatjuk tehát napindító műsorunkat. Mégpedig szeretnék egy figyelemfelhívást elmondani. Ugye arról beszélgetünk, hogy itt minden szentek közelettével és halottak napja közelettével fontos, hogy mi magunk is a szentek útjára lépjünk, tehát Szent Jónásban vegyünk részt, és szentáldozáshoz is járuljunk. És ha valaki igazán nagyszerű programot szeretne november 1-én, minden szentek ünnepén, akkor délután 2 órakor alkalma van keresztutat járni a Kiscelli Kálvárián, utána 3 órakor a Szentvérkápolnában az Isten irgalmasság rózsafüzérét elmondani, majd szentmisén részt venni. Ami különlegessé teszi ezt a szentmisét az, hogy a Szentvérkápolnában 2 szín alatt lehet áldozni. Igen. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon megható és nagyon nagy élmény, különösen minden szentek ünnepén. A szentmise után a vigiliára való tekintettel a kápolna melletti megszüntetett temetőben nyugvók lelki üdvösségért imádkoznak, a Szentvér litánia elmondásával kérik Aquincum keresztény vértanúinak közben járását a mai óbudai keresztényekért, de gondolom, hogy más keresztény is belefér ebbe az imádságba. Tehát pénteken 1-én 2 órakor kezdődik a keresztút a Kiscelli Kálváriánál. Márti, Ferenc atya az evangéliummal való elmélkedéssel kapcsolatban mondott egy mondata, ami tulajdonképpen itt egymás között is megbeszéltük, ugye, hogy mindig úton kell lennünk, Jézus ügyében úton lenni, és hát erre találtál egy érdekes híradást.
Igen, valóban így van. Hát végül is ezzel is Jézus útját, vagy Jézus példáját követjük, ugye, hogy szó volt róla, hogy ő is rögtön elindult a nyilvános működése kezdetén. És minden egyes imádság, meg imádkozás után, mikor az Úrral beszélgetett, utána elindult, és valami nagy tervet hajtott végre. Most ezzel kapcsolatban, hogy úton legyünk, olvastam egy érdekes kis hírt, hogy Érsekújvár utazó papjáról, Cirill atya, aki 18 éve szolgálja a magyar hívőket, Kovalcsik Cirill Szentendrei Ferences házfőnökről van szó, aki minden hétvégén és ünnepen a nyitraparti városban szolgál már 2001 óta. A Ferences atyáknak régi és gazdag múltja van Érsekújváron. Cirill atya állandóan úton van Szentendre és Érsekújvár között, hiszen mindkét Ferences rendházban otthon van. Szentendrén házfőnökként, tanárként a hétköznapjait, 18 éve pedig minden hétvégét és ünnepet Érsekújvárban tölt, a magyar Ferences közösségben, ahol nagyon befogadták és megszerették őt. Úgyhogy kövessük a példáját, amennyire tudjuk.
Igen, és bizonyára nagy szükség van rá, hiszen azért ugye a papság létszáma, igen, meglehetősen kötött pillanatnyilag. Ehhez hadd csatlakozzak egy a katolikus egyházzal kapcsolatos statisztikáról, amit a Fidesz katolikus hírügynökség tett nyilvánossá október hónappal kapcsolatban, hiszen Ferenc pápa az október hónapot különösen is a misszióknak szentelte, nem csupán október 20-át a missziós vasárnapot, hanem az egész hónapot is missziós hónapnak szentelte. No, ezzel kapcsolatban a Fidesz katolikus hírügynökség az egyház statisztikai évkönyvének legutóbbi kiadásából összesítette a missziókat is érintő adatokat. A világ népessége, írják, hogy közel 7,5 milliárd volt. Ez az előző évekhez képest 56 millió fővel történő gyarapodást jelent. Ez a növekedés azonban mégsem egészen növekedés, hiszen az előző évekhez képest azért ez jóval kevesebb. A föld lakosságának katolikus hívei, ki se tudom mondani, olyan hosszú szám, 10 számjegyű szám, a világ összlakosságának közel 18%-át teszik ki a katolikusok. A különböző földrészeken a különböző mértékű a gyarapodása is a katolikus hívek számának. Elsősorban Afrika jár élen. Ebben utána követi Ázsia, és aztán pedig Amerika, az egész Amerikát kell érteni, tehát Észak- és Dél-Amerikát, majd Óceánia. Vannak azonban bizonyos kontinensek, vagy kontinens részek, ahol a növekedés csökkenést jelent. Mert kismértékű a növekedés. Kisebb, mint az előző időszakban. Van egy érdekes adat, hogy hány lakos, hány katolikus jut egy papra. Az egy papra jutó katolikusok száma átlagosan 3168. Tehát ez egy településnyi ember jut egy papra. És tulajdonképpen azt mondjuk, hogy jó, ha egy pap jut egy településre, mert azért ugye itt nem mindenhol van nálunk sem, minden településen pap. A missziós állomásokkal kapcsolatban, hiszen október a missziók hónapja, 2659 missziós állomás van. Ezek jelentős növekedést mutatnak, főként Amerikában és Ázsiában gyarapodott a missziós állomások száma. Megint hozzáteszem, hogy Amerika alatt a teljes amerikai kontinenst kell érteni, tehát Észak- és Dél-Amerikát együtt véve. A püspökök száma 2016-ban 36 fővel nőtt. Azóta meg már biztos még többel, hiszen nálunk is szenteltek püspököt, nem is egyet azóta. A katolikus papok száma 414.582 volt. Nyilván ez egy 2 évvel ezelőtti vagy 3 évvel ezelőtti adat, ez szerepel az évkönyvben, de hát ezek a változások azért folyamatosan vannak, és folyamatosan változnak. Afrikában a papok számának növekedése 1192 fő, Ázsiában 1414 fő, ami igen jelentős és megszívlelendő jelenség, hogy pont Ázsiában, ahol annyi sok a probléma, gond, háborús övezet, mégis ott növekszik a papok száma. De Amerikában is 40 fővel növekedett a papok száma. Európában hát ezzel nem dicsekedhetünk, bizony csökken a papoknak a létszáma. Én azt hiszem, hogy egyelőre ebből a nem egészen pozitív statisztikából talán ennyi is elég, és ami a lényeges, hogy imádkozzunk azért, hogy legyenek papi hivatások, szerzetesi hivatások, szerzetes női hivatások, hogy egyáltalán adódjanak olyan emberek, akik meghallják Isten hívó szavát. Egy teljesen más téma még belefér az időnkbe. Sokszor említettem már a kedves hallgatóknak a környezetvédelmet, és abban való részvétel fontosságát, hogy igenis fontos az, hogy gondoljunk a környezetünkre és a jövőnkre és a Föld jövőjére, unokáink, dédunokáink jövőjére. Ahogy olvasgattam itt az Élő Bolygónk című internetes magazinnak a híreit, megütötte szememet egy olyan cím, hogy a gyapjú is kaphat második esélyt. És akkor eszembe jutott, hogy amikor én gyerek voltam, hogy az nem túl sokkal volt a háború után, az embereknek nagy átlagban semmi se volt, mert nagy átlagban mindenkinek mindene oda veszett a háborúba, vagy legalábbis sok mindene. És az emberek örültek annak, hogy élnek, és életben maradtak, és igyekeztek tényleg mindent megtenni azért, hogy normalizálódjon az élet. És emlékszem rá, hogy a nagymamám nagyon szívesen kötött, sőt, édesanyám is kötött, rendszeresen kötöttek, mert akkor ugye tudtak nekem kis pulóvert kötni, kis kardigánt kötni, minden ilyesmit, és fonal azonban nem nagyon volt. És akkor valahol Sopron mellett volt valaki, akihez el lehetett küldeni a használt, már nem igazán szép, vagy nem igazán jó gyapjú holmit, és abból csináltak újra fonalat. Mi ezt úgy hívtuk, hogy kártól gyapjú. Aztán úgy utána néztem egy kicsit a neten, hát nem egészen ez a kártól gyapjú megfogalmazás, de ez volt, hogy szétbontották azokat a már nem használatos gyapjú holmikat, és újra fonalat készítettek belőle. Hát aztán ennek a színe elég furcsa lett, de egy otthoni mellényre, vagy egy otthoni meleg kardigánra nagyon jól jött, hiszen akkor még nem igazán beszélhettek sok lakásba a központi fűtésről, hanem a pincéből kellett fölhozni a szenet és a fát, és hát bizony az ember meggondolta, mert az sem volt túl sok, hogy mennyire fűti föl a szobát, esetleg éjszaka, akár fűtetlen szobába is lehet aludni. Hát ehhez nagyon jó szolgálatot tettek a újrahasznosított gyapjúból készült kötött holmik. És íme ma is ez a új irányvonal, hogy igen, a gyapjú is kaphat második esélyt. Tehát nincsen semmi új a nap alatt.
Ehhez kapcsolódva csak annyit fűznék hozzá, hogy erről jutott eszembe, hogy nekem is otthon anyukám sokat kötött nekünk gyerekkorunkban, nekem még szoknyát, meg pulóvert is kötött, és én csak arra emlékszem, hogy mindig voltak, nem tudom honnan, olyan dolgok, amiket szét kellett bontani, és akkor újat kötött, lehet, hogy valószínűleg kinőttük, és akkor vagy egy mellény lett belőle, a lényeg az, hogy mindig mondta, hogy na gyere lányom, tartsd a kezed, és akkor ugye le kellett gombolítani, és hogy akkor ő meg föltekerte a gombolyagra, úgyhogy ez úgy megmaradt bennem, és az a gyapjú is olyan nagyon hullámos lett, amikor igen, úgy lebontottuk, igen, és ez úgy talán eszembe jutott ezekről.
Igen, 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 aztán azt hiszem most csinálták, hogy kimosták ezt, hideg vízbe kimosták, és súlyokkal próbálták egy kicsit kiegyenesíteni a szálakat, igen. Igen. Tehát igen, igen, a kedves mindent eldobó, mindent újra újat vevő, és műanyagot, és modern dolgokat használó embertársainknak szeretném nagy szeretettel fölhívni a figyelmét arra, hogy bizony lehet használni még a régi dolgokat nagyon sok mindenre. Sőt, Pécsett van egy Retextil nevezetű, most már egészen komoly létesítmény. A retextil az tulajdonképpen a háztartási textil hulladékokból egyszerű ősi eljárásokkal, fonás, szövés, hurkolással előbb retextil fonalat, majd abból lakberendezési tárgyakat és divattermékeket készít. A retextil technológia magyar találmány. És ami ebben még nagyon-nagyon pozitív, hogy egy komplex foglalkoztatási és termelési rendszer, amely a megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő embereket segít visszatérni a munkavilágába. A retextil egy gondolkodásmód, mely világosan és példaértékűen reagál a 11. század társadalmi problémáira és környezeti kihívásaira. Mert a régi, már az eredeti funkciójában nem használatos textíliákat is lehet újra használni, lehet újra hasznosítani. Ugye, hogy Márti, te is említetted, hogy nálatok is otthon, hogyha, mit tudom én, egy szoknyácskát már kinőttél, akkor azt le lett bontva, és lett belőle mellénke. Tehát, hogy sok mindent lehet újra hasznosítani, és ugyanígy az anyagokat magam is emlékszem arra, amikor hát ugye varrónő, persze varrónő, mert kevés van, de azért mégis talán van, aki tud varni, és akkor úgy átalakítani ruhákat, vagy tényleg egy kinőtt ruhából valami más csinálni, vagy akár egy babát varni. Tehát nagyon sok mindent lehet csinálni, nem kell mindig mindent eldobni, és nem kell mindig mindenből újat venni.
Igen, egy időben nagy divat volt, vagy nem tudom, még mindig csinálják el, azt hiszem patchwork, vagy valami ilyesminek nevezték.
Patchwork,
hogy
igen, a foltvarrás technika, így van.
Összedolgozni, így van. Takarónak, igen, meg mindenféle.
Pontosan.
Úgyhogy ez is egy
így
ilyen módja.
Sőt, persze, én még emlékszem arra, ez a másik téma majd a következő alkalommal kerül sorra, mert elszaladt az időnk, de hát ez egy olyan téma, amit nem lehet eléggé beszélni, hogy amikor elkezdődött a nejlonzacskóba a tejárusítás, és akkor nagyon sokan a nejlonzacskót fölhasogatták, igen, és kötöttek belőle lábtörlőt, szatyrot, sok mindent, és végül is ez is egy módja az újrahasznosításnak. Akkor ezt még nem tudtuk, csak olyan jópofa dolog volt, hogy a teljes zacskókat is föl lehet használni.
Igen, itt jön be a kreativitás, mert tényleg sok mindent lehetne alkotni régi dolgokból, és nem kéne mindig az üzletbe szaladgálni.
Így van, tehát nem kell mindig mindent azonnal kidobni, és újat vásárolni, mert nem igaz az, hogy ez tartja mozgásban a gazdaságot, hanem bizony nagyon sok nehézséget okoz, és nagyon-nagyon növeli, ami hát környezetet károsító lábnyomunkat. No, befejezésképpen hadd mondjunk el még egy verset, mert Márti már a rengeteg verssel készült, persze a felese jutott be a programba, de azért vannak nagyon aktuális versek, hiszen tényleg az elkövetkezendő napokban nagyon-nagyon fontos az, hogy ráfigyeljünk Istenre, ráfigyeljünk az eltávozott halott hozzátartozóinkra, hogy érezzük velük a lelki közösséget, hogy amennyire tudunk, segítsük az ő örök boldogságukat.
Mécs László, fényt hagyni magunk után. Az örök élet búcsúzás. Ó, bár csak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a messiás. Belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, és minél jobban porlanak a bánat barna hant alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák. Vagy legalábbis, mint a nyár, amely almákba és diokba szerette édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár. Vagy legalábbis, mint a nap, melyet elnyelt az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, mécsvirágban, az életünk olyan tünékeny. Ó, szent fényt hagyni volna jó!
Hát ezt kívánjuk a kedves hallgatóknak, hogy szent fényt hagyjanak maguk után, és elköszönünk Quirin Károlyné, Mándi Ágnes,
Arató Márta
és Csaba Zsolt technikusnak is köszönjük a segítséget. Mindenkinek nagyon-nagyon áldott szép napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.